Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Gross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Milyen hatással volt a koronavírus járvány a méhészekre, a méztermelésre? Hogy indult az év?
Márciusban nagyon megijedtünk, amikor a megszorító intézkedések, ugye a vészhelyzettel kapcsolatos kormányintézkedések megtörténtek, hiszen egyszer nem tudtuk, hogy ki tudunk-e menni az állatainkhoz, el tudjuk-e látni a méheinket. Hál' Istennek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen azonnal jeleztük az agrárágazatot irányító agrárminisztérium felé, hogy logikusan az élőállatainkat el kell látni, megnyugtattak, hogy mindenki mehet ki, sőt a legszigorúbb, ha életbe lépnek a legszigorúbb otthonmaradási intézkedések, akkor is a mezőgazdaságban dolgozók fel lesznek jogosítva arra, hogy kimehessenek a méheikhez. Mi méhészek azonnal megszerveztük azt, hogy ha bármelyikünk elkapja a vírust és lebetegszik, vagy tényleg karanténban kerül, akkor mindenki keressen 2-3 olyan méhészt a környezetében, aki a méheket el tudja látni. Tudni kell a rádióhallgatóknak, hogy a március végi április időszak az egyik legintenzívebb a mi ágazatunkban, szinte napi gondoskodást igényelnek a méhek.
Vagyis akkor ezek szerint ez az időszak viszonylag könnyen, vagy viszonylag jól átvészelhető?
Így van, tehát utólag mondhatjuk, hogy gond nélkül átvészeltük, ezt csak azért jelzem, mert az elején valóban nagy kapkodás volt. Egyesületünkben egyfolytában csöngött a telefon, de hál' Istennek így utólag szépen átvészeltük.
Hogyan érintette a termelőket, a hazai és a nemzetközi piacot a járvány?
Mi is éreztük annak a hatását, hogy a járvány elején az emberek megrohanták az élelmiszerboltokat, és tartós élelmiszerből bevásároltak. Akármilyen hihetetlennek tűnik, de március végén, április elején egy 2-3 hetes időszakunk volt, amikor normális években már nem fogy annyira a méz, most viszont a karácsonyi időszakot idézte fel a mézfogyasztás, mind a piacos méhészeink, mind a háztól értékesítő méhészeink jelezték a megnövekedett keresletet, de ugyanezt mondták azok a nagy mézkiszerelők is, akik az üzletláncokba értékesítettek.
Mit jelent ez nagyjából? Hányszor több méz fogyott el most tavasszal, mint amennyi az elmúlt évek átlaga?
Nehéz számot mondani, de egyértelmű, hogy körülbelül háromszor annyi fogyott el az a bizonyos 2-3 hét alatt, viszont tudni kell, hogy mivel betároltak mézből, az utána lévő időszakban csökkent. Tehát ha az első fél évet nézzük, akkor végül is ugyanannyi méz fogyott el, mint a megelőző években, csak ott volt egy olyan szűk időszak, akkor magunk közszólva mi nagyon megörültünk, hogy így fogy a méz, és tudni kell, hogy jeleztük a méz fontosságát ebben a járványos időszakban, hiszen 2 tonna mézet mi felajánlottunk az egészségügyben dolgozóknak, és tényleg nagyon hálás volt megkapni azokat a köszönő leveleket, amelyeket a kórházigazgatók, a mentőszolgálattól kaptunk, és tényleg felhívták a figyelmet, hogy a napi mézfogyasztás ebben az időszakban mennyire fontos, hogy feltuningolja az ember az immunrendszerét.
Hányan élnek egyébként Magyarországon méhészetből?
Körülbelül 20 000 ember él méhészetből Magyarországon. Kicsit korrigálnék, 20 000-en tartanak méheket. Ennek a 20 000 emberből körülbelül 2 000 ember él a méhészkedésből, tehát ők a főállásúak. Körülbelül 2 000 hobbi méhészünk van, és 15-16 000-en pedig mellékjövedelemként tekintenek a méhészkedésre. Őket szoktuk a hétvégi méhészeknek hívni. Ők azok, akik olyan munkabeosztásban dolgoznak, hogy például 24, 48 vagy 72, tehát tudnak a munka mellett méhészkedni. De a méhészeti ágazatnak van egy komoly beszállító iparága is. Ezt a laikusok talán nem is tudják, hogy vannak például olyan anyanevelő méhészek, akik kimondottan anyanevelésből élnek, ők közel 100-an vannak. Vannak olyan emberek, akik a viaszunkat feldolgozzák, és műlépet készítenek belőle. A műlép az, amin mit felhasználunk, mi a méhek ki fogják építeni a lépet. Ezt szokták a laikusok ugye tekergetni karácsonykor, és egy kanócot tesznek bele. Körül 60 ilyen emberünk van. Több száz asztalos van Magyarországon, aki a méheknek kaptárt gyárt. Tehát lehetne sorolni, hogy még hányan élnek áttételesen a méhészeti ágazatból, számuk körülbelül 22 000.
És akkor az idei évre, illetve a kilátásokra áttérve, milyen lesz az idei esztendő? Korábban már nyilatkozta itt az Inforádióban, hogy kisebb lesz valószínűleg a méztermés, mint az elmúlt években volt.
Sajnos így is történt. Most augusztus közepén már kijelenthető, hogy pontosan tudjuk, nem számszerűen, de tudjuk már, hogy milyen termést hagyunk magunk után, ugyanis véget ért a méztermelési időszak, most már a méhészek készítik fel családjaikat a télre. Rendkívül rossz évet zárunk, 2020 mind a magyar, mind az európai méhészek számára rendkívül kedvezőtlen év. Ha kettő okot kell mondani, akkor az egyik a kedvezőtlen időjárás, a másik pedig a méh családjaink állapota. Pedig az év jól indult, szépen átteleltek a méhek, egészségesek voltak, majd jött a rendkívüli aszály, ha emlékeznek a rádióhallgatók, iszonyatos 2-3 hónapos aszály volt tavasszal, mind Magyarországon, mind Európában. Ez magával vonzott több, adódott több dolog is, például a repce nem mézelt, hiszen ha egy növény nem érzi jól magát, akkor nem ad nektárt. Tehát a repce ideje alatt, virágzás ideje alatt még érezhető volt az aszály, de amire akkor még nem is gondoltunk, az aszály következtében és a hirtelen felmelegedés következtében egyszer el tudták a gazdák vetni a napraforgót, ami számunkra, méhészekre nézve nem volt jó dolog, ugyanis nem volt elhúzódó virágzása júliusban a napraforgónak, egy hét alatt elvirágzott, ami normális évben 3 hét is szokott lenni, hiszen a mélyebben fekvő nedves részeket a gazdák csak akár egy hónappal később szokták elvetni, az idén sikerült nekik. Nyilván ők örültek neki, mi nem. Az akác pedig elfagyott, március végén, szinte az utolsó napjában, április elején egy hétig éjszaka olyan hideg volt, ami ritkán szokott lenni, 10 órán keresztül volt mínusz alatt éjszaka hőmérséklet, 0 fok alatt, de elérte sok helyen a 10 fokot is, tudni kell, hogy az akácunk fagyérzékeny növény, ahogy kipattan március közepén, végén a virágrügy, hogyha fagyéri, azonnal elhal. Ez történt, idén akácerdeink 80%-a elfagyott. Nagyon keményen mondom, a hosszú fagy miatt elfagyott, ez is nagyon ritka. Maradék 20%, ha a terület nagyságát nézem, 100 000 hektárról beszélünk, ami éppen maradt, és ekkor még, ha jó idő lett volna virágzáskor, a méhészeink tudtak volna szépen pergetni, azonban a májusi időjárás, mint ahogy most már az elmúlt években általában lenni szokott, megbolondul, pont akácvirágzás idején jön be az a hideg, csapadékos idő, ami márciusban elmaradt, teljesen összecserélődnek az évszakok, így katasztrofális akáctermésünk lett. Volt nem is kevés méhész az országban, aki akácvirágzás után sem indította be még a pergetőjét, azaz sem repcét, sem akácot nem pergetett, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem csak magyar jelenség logikusan. Egész Kárpát-medencében nem lett akácméz, és egész Európát sújtotta ez a szélsőséges tavaszi időjárás. Majd jöttek a nyári mélegelők, mi nyári mélegelőnek hívjuk az akácvirágzás után és napraforgó virágzás előtt, tehát zömében május utolsó két hete, júniusban virágzó növényeket, ezek a szelidgesztenye, olajretek, a hárs és a facélia kisalföldön, ezekből sem lett jó termés. Például a hársat hagy említsem, Zselicben van, Somogy megyében a legnagyobb, több 1000 hektáron tenyésző őshonos növényünk az ezüst. Hárs gyönyörűen indult, az első 3-4 nap 10 kilót is hordtak családonként a méhek, majd hirtelen megállt a hordás. Senki nem tudja miért. Lehet tippelgetni, hogy a fák is megviselték az aszályt, nem tudtak több nektárt kipréselni magukból. Sok mindent lehet mondani. Egyszerűen a virágzás második felében a méhek felélték azt a mézmennyiséget, amit az elején behordtak. Tehát a nyári mézek is rosszak lettek, majd július 1-én elkezd virágozni a napraforgó. Napraforgó a legnagyobb területen tenyésző mélegelőnk, több mint 600 ezer hektáron vetik a gazdák. És ha emlékszünk, július 1-ső két hetére nem volt nyár, a nappali hőmérséklet nem ment 25 fok fölé, a napraforgóról viszont tudni kell, hogy csak melegben, sőt forróságban mézel. Ritka az a növény, ami kívánja a meleget és jól érzi magát. Hát a napraforgó most nem jól érezte magát ezekben a 20-25 fokos enyhe nyári napokon, és nem adott nektárt. Napraforgóból is katasztrofális termésünk lett. És mind repce, mind napraforgó alatt megismétlődött sajnos az, ami már hosszú évek óta tapasztaljuk. Megint megemlítem, hogy nem csak mi, hanem határon túli méhésztársaink is, hogy egyszerűen a méhek fejlődése hanyatlik, eltűnnek a méhek, hogyha szántóföldi virágzást érnek. Amikor akácot, vagy hársat, vagy szelíd gesztenyéről hordanak, ami természetes növény, nem tapasztaljuk, de a szántóföldön virágzó növényeknél pont ellenkezője történik, mint ami kellene, hiszen ott van a virágpor, ott van a nektár, fejlődhetnének a méhek, ők pedig megtorpannak, sőt, eltűnnek. Néha látunk méhullákat a kaptárak előtt, néha nem látunk méhullákat.
Mitől lehet ez?
Egyértelmű a növényvédelemtől, de hogy pontosan melyik növény, melyik növényvédelmi szer okozza, azt nem tudjuk.
Valami fajta vegyszer, vagy valamilyen növényvédőszer?
Így van. Ez Európa szerte, tehát Európából mindenhonnan jelzik a méhészek ezt a problémát. Nagyon összetett probléma, én nem is szeretnék ebben most mélyen belemenni, de egyértelmű, hogy fel kell hívni az illetékesek figyelmét erre, hogy valami nincsen rendjén, sőt most ott tartunk, hogy több tagország méhész egyesülete rakja össze az ide kapcsolódó információkat, és valószínű a mezőgazdasági főigazgatóságnak fogjuk jelezni, hogy ez Európában engedélyezett növényvédelmi készítményekkel baj van.
Említette, hogy a méh családok állapota is rosszabb, mint az elmúlt években volt. Mit jelent ez? Mi történt?
Ez azt jelenti, hogy a rádióhallgatók megértsék, egy méh család áttelel körülbelül 20 ezer egyeddel, majd dinamikus fejlődésnek indul február, március, áprilisban, és május végére éli el a csúcsát, ez normálisan 60-70 ezer méhegyedet jelent. Franciaországban végeztek egy egyszerű kísérletet, egy kutatóintézet megvásárolt méhészektől, vagy méhésztől 10 méhcsaládot, és egyszerűen lekénezték, megölték a méheket, és leszámolták, hogy a fejlődés csúcsán júniusban hány méhegyed volt a kaptárban, nem volt 30 ezer egyednél több, 25-30 ezer egyed volt. Mi magyarok ugyanezt érezzük, ami 20-30-40 éve mi egy méhcsalád, termelő családnak hívtunk, az már nem létezik. Kettő méhcsaládot kell összeraknunk ahhoz, hogy olyan erős méhcsaládjaink legyenek, mint régen. Ez azért fontos, mert számunkra csak az erős méhcsalád gyűjt elvehető mennyiségű mézet. A gyenge méhcsalád magát is alig tudja életben tartani. Mi méhészek, akik az eladott mézből élünk, csak úgy tudunk pénzt keresni, hogyha bika erős családokat tartunk, ehhez pedig most már össze kell raknunk méh családokat. Még tudnám sorolni azt, hogy hogy néz ki egy gyenge méh család, mi az ok, de alapvetően ez. Nincs meg
miért lehet? Miért lehet ez a folyamat?
Egyértelmű a környezetünkben zajló folyamatok okozzák azt, hogy egy méh nem él annyi ideig, mint általában. Tudni kell, hogyha a petéből kikel egy méhecske, akkor 20 napig bent a kaptárban dolgozik, 20 nap után megy ki vizet, virágport és nektárt gyűjteni, és a kinti élet hosszuk csökkent le drasztikusan. Egy anya pedig egy nap 1000-2000 közti pete számot rak le, többet nem tud, tehát egy méh család képtelen pótolni azt az elhullott, kifejlett méhegyed mennyiséget, ami napjainkban lezajlik, lejátszódik. Néha előfordul az is különben, hogy egyszerűen csak a dajkaméhek vannak bent a kaptárban, szezonban. Dajkaméknek hívjuk a 20 nap alatti méhecskéket, amire a méhcsalád sem megy semmire, és mi méhészek sem.
És hogy könnyebben érthető legyen, hogy mekkora a változás idén, mekkora lehet összesen az ország méztermelése, és mennyi volt, vagy mennyi egy átlagos jó esztendőben?
Mondok gyorsan példát. 30 évvel ezelőtt 5-600 ezer méhcsalád volt Magyarországon, és átlagos évben termeltünk 20-25 ezer tonna mézet. Most 1 millió 200 ezer méhcsalád van az országban, és ugyanannyi mézet termelünk. Tehát ez önmagáért beszél ez az adat, hogy mennyivel gyengébbek a méheink, hiába van dupla annyi méhcsaládszám, nem tudunk több mézet termelni. Itt tudni kell, hogy ezek a méhcsaládszámok konkrét adatok, az államnak van egy monitoring rendszere, az országban van 1000 méhegészségügyi felelősünk, őket az állam fizeti meg, és ők ősszel minden egyes méhészhez ellátogatnak, pontosan megnézik, hogy milyenek a méhcsalád egészségi állapota, és feljegyzi, hogy hány méhcsaládot tart a méhész. Tehát éppen ezért Magyarországon nagyon jól megoldott, és Európában példának szokták emlegetni hazánkat, hogy minden ősszel tudjuk, hogy hány méhész van, hány méhészet van, és hány méhcsalád van. Tehát ezek konkrét számok.
És mekkora lehet idén a termés ehhez képest?
Átlagos évben említettem, hogy 25 ezer tonna mézünk van, ennek fele szokott az akácméz lenni, fele az egyéb méz. Idén a 10-15 ezer tonna közti akác helyett 5-8 ezer tonna terem. Ez a meglévő raktárkészletekkel együtt is csak maximum 10 ezer tonna. A virágmézet is nehéz megbecsülni, de egy átlagos évben 15 ezer tonnát termelünk, akkor ez sincs most az idén több 5-10 ezer tonnánál. Én nyilatkoztam, és a szakmában sok exportőr jelezte, hogy egyetért azzal, hogy január-februárban jövő évben már nem biztos, hogy lesz magyar méz a szabad piacon. Itt kihangsúlyozom a szabad piacot, lehet, hogy szakmailag nem jól fogalmazok.
De mit jelent ez?
Így van, ez azt jelenti, hogy a mézfogyasztók fognak találni mézet az üzletek polcain, a hétvégi parasztpiacokon is lesz méz, hiszen ez azok a méhészek, akik közvetlenül értékesítenek, ők raktározzák a mézüket, nem adják el. De tudni kell, hogy Magyarországon a méhészek 90%-a exportra értékesít, az azt jelenti, hogy exportáló cégeknek adják el nagyban a mézet. Na ezt hívom én szabad piacnak, nem biztos, hogy magyar exportáló már tud venni mézet 2021 év elején. Jelenleg dübörög ki a mézexport, hiszen egész Európában nagyon rossz termés lett. Ez azt jelenti, hogy ha dübörög szót használom, hogy 1500-2000 tonna körül havonta kimegy az országból. Könnyű fejszámolás, hogyha az utolsó fél évben kiment 10 000 tonna, és azt a hazai egyéves mézfogyasztást, ami 10 000 tonna, tárolják azok az méhészek, illetve vállalkozók, mézkiszerelő vállalkozások, akik majd értékesíteni fogják üvegben, ha 2000-10 000-et összeadom, az 20 000 tonna, idén pedig nem termet 20 000 tonna méz, tehát az első negyed évben, ami még soha nem fordult elő a történelemben, nem lesz méhészeknél nagyban értékesített mézmennyiség.
Mekkora ehhez képest a hazai mézfogyasztás?
A hazai mézfogyasztás nagyon alacsony. Világon, a mézes szakmában azt mondjuk Magyarország, mindenki tudja, hogy nagy méhész nemzet vagyunk. Sok méhész, nagy szaktudással, az akácmézet mindenki ismeri, minket tartanak a világ nagy akácméz termelőjének. Tudni kell, hogy van egy arányszámunk, méhsűrűségnek hívjuk, egy négyzetkilométeren hány méhcsalád van, ez Magyarországon 13, sehol a világon nincsen ennyi méhcsalád egy négyzetkilométeren, viszont ezt azért mondom el, mert mézfogyasztás szempontjából viszont a világ végén kullogunk. A rendszerváltásnál 80-as, 90-es években mindössze akármilyen hihetetlen 20-30 deka mézet evett meg egy magyar ember. Ezt most sikerült az elmúlt 40 évben feltornázni 1 kilóra. de az egy kiló még mindig alacsony. Ha egy német, francia vagy akár görög mézfogyasztás nézek, hol 3-4 kiló fejenként, mindig alacsony a magyar fejenkénti, évenkénti egy kiló mézfogyasztás. 10 millióan vagyunk kerekítve, azaz 10 ezer tonna mézet fogyasztunk el, szemben a 25 ezer, jó években 30 ezer tonna méztermésel.
Mik a legnépszerűbb mézek idehazva, és mik a legnépszerűbb mézek az exportpiacokon?
Az exportpiacon, ha most viccelődnék, azt mondanám, hogy a legnépszerűbb méz az olcsó méz, de a viccet félretéve Magyarországon az akácméz a legnépszerűbb, bár az ára miatt csökken népszerűsége, hiszen egyre drágább. Idén is említettem, hogy 6-700 forinttal megemelkedett a nagybani mézár. Ha ezt érvényesíteni akarja egy mézkiszerelő, akkor neki is emelnie kell ennyivel, és egyértelmű, hogy a tudatos vásárló, aki szereti a mézet, annak is a pénztárcája véges, és egyre többen fordulnak az olcsóbb virágmézek felé. Az elmúlt 20 évben mi érezzük, hogy nagyon megnőtt a virágméz forgalma, tehát az akác, virágméz, a harmadik legnépszerűbbnek a hársmézet mondanám, elterjedt a gondolkodásban, hogy aki köhög, légúti problémája van, az hársmézet keres. Sajnos nagyon nem ismerik a mézfogyasztók az egyéb fajta mézeket, ennek mi méhészek is okai vagyunk, hiszen nem kínáljuk ezeket a piacokon. Legtöbbször csodálatos ízű, ízvilágú mézek, fajta mézek kerülnek be a hordóba a virágmézek közé, és olcsón fillérekért exportáljuk. Tehát egy édeskömény méz, egy koriánder méz, egy levendula méz, ezek mind jelen vannak Magyarországon. Körülbelül 50 fajta méz terem, mégsem találkozhatunk ezzel a piacon. Ez egyértelmű, hogy szakmánkban a mi hibánk, ezen a jövőben változtatnunk kell.
Külföldre mit szállítanak? Mi
külföldre
a legjobb?
Külföldre is az akácméz az egyik sláger, a másik pedig a virágméz. Itt a kettő közt az a különbség, ha az exportot nézem, és ugye export esetén mi Európai Unióról beszélünk, azaz unión belüli kereskedelem, szép szóval élve. Németország, Olaszország és Franciaország a fő célországaink, oly annyira, hogy exportunk, háromnegyede ebbe a három országba irányul, és hát vesznek akácot, ez egyértelmű, és ha nincs akácunk, nem terem, vagy rossz a termés, akkor hajlandóak magasabb áron is megvenni. Ez történt az idén is, egy mondom 30%-40%-os áremelés zajlott le a piacon, viszont a virágméznél már más a helyzet, hiszen virágmézet találnak a világpiacon máshol is, más földrészen is. Közelünkben Ukrajna a legnagyobb virágméztermelő, de Ázsiában, Dél-Amerikában, sőt Mexikóból is importál az Európai Unió virágmézet. Ott sajnos a magyarok nem ár alakítóak, csak a piacon csak árkövetőek vagyunk, de főleg ez a kettő méz megy ki az országból.
Az árak várhatóan hogyan alakulnak itthon? Említette, hogy kevesebb, jóval kevesebb méztermet készült idén Magyarországon, mint az elmúlt években.
Így van, Magyarországon két mézár létezik. Van egy nagybani felvásárlási ár, amiről általában a fogyasztók nem tudnak, és van egy olyan ár, amivel ők találkoznak a polcokon, illetve a hétvégi parasztpiacokon. Nagyon változó az ár az országban, hiszen lássuk be, vannak szegényebb régiók, és vannak olyan régiók is, sőt Pesten belül is ugye nagy a különbség kerületek közt, ahol meg tudják a vevők fizetni a jó minőségű mézet, ezt ki is használják logikusan a termelők, ezért nehéz egy árszintet mondani, de ha azt mondom, hogy mondani kell árat, én azt úgy gondolom, hogy akácméz kiszerelve ma Magyarországon termelőknél 2500-2700 forint alatt nincsen, az gyanús, hogyha van, és viszont azok a termelők, akik tökéletes minőséget állítanak elő, és tisztában vannak vele, hogy milyen értéket vettek ki, itt csúnya szóval élve a kaptárból, ők 3000 forint, sőt 3000 forint fölött is értékesíthetik az akácmézet. Virágméző esetében pedig az ár közelít a 2000 forinthoz kilója, a fajta mézek pedig 2000 és 3000 forint között vannak, megint mondom, az országban egyes régióktól ugye eltérő árak vannak. A nagybani árakat én azért nem szoktam mondani, mert egy, változnak, tehát napról napra változnak, kettő, megzavarhatja esetleg a rádióhallgatókat, nagyon sok munka van, nagyon sok hozzáadott érték van, kiadásunk van, mire a méz a üvegbe kerül. A boltok polcain pedig egyértelmű, hogy az korábban általam említett árakra kapásból egy áfa, 27%-os áfának is rá kell mennie, rámegy erre még a bolthálózat haszna is, tehát boltokban egy kiló akácvéz ára akár a 4000 forintot is el fogja érni.
És várhatóan azért, mert kevés a méz is, mint mondta januárra, a szabadpiacról eltűnhet a méz, mézhiány alakulhat ki. Jelentős áremelkedés jöhet a karácsonyi időszak előtt, vagy akár az év hátralévő részében?
Szerintem igen, hiszen elsősorban a nagy mézkiszerelők még lehet, hogy tavalyi készletből is gazdálkodnak, tavalyi mézeket is feldolgoznak. A boltokban egyértelmű, hogy később fog lecsapódni ez az áremelkedés. A termelőknél én úgy látom, hogy azonnal meglépték az áremelést. Szinte másnap, mikor tudták, hogy elfagyott az akác, tudták, hogy rossz idő lett a virágzás idő alatt, a termelők nagy része már másnap megemelte az akácméz árát.
Vagyis akkor elvileg nem feltétlenül lesz az év második felében jelentős
méz áremelés. Nem, ez már lezajlott, így van.
Kik jelentik a fő konkurenciát idehaza, illetve külföldön? Említettem mondjuk Ukrajnát, Latin-Amerikát, Ázsiát. Idehaza kik a konkurensek?
Idehaza ez egy érdekes kérdés, és jár az agyam, hogy próbáljam röviden, frappánsan megmagyarázni, hogy a 27 uniós tagországból Magyarország azon egyetlen különleges tagország, hogy csak hazai méz van a hazai polcokon, 99%-ban. Nyilván most nem mondhatok üzletláncot, kettő üzletlánc van, ahol némi francia és német kiszerelt méz is van, de jellemzően azokban az üzletláncokban a magyarok nem mézet járnak vásárolni. Tehát csak magyar méz van. Ha megnézzük a méz eredetét, Magyarország van ráírva, az egyesületünk évente egy-két alkalommal ellenőrzi is az összes hazai áruházlánc polcain lévő mézet, és valóban magyar mézek vannak. Tehát ez egy különleges dolog, lehetne mondani, hogy nincs itthon konkurencia, de mégis van, és ez az idei évben fog megmutatkozni, amikor olyan szintre ment fel a nagybani felvásárlási ár, azaz a kiszerelők szempontjából az alapanyag ára, akkora áremelkedést ért el, hogy több hazai kiszerelő valószínűsíthető importmézek után fog nézni, hiszen az áruházlánc őt egy az árverseny miatt belekényszeríti, hogy minél olcsóbban adja a mézet. Most résen kell lennünk nekünk magyar méhészeknek, hiszen semmilyen törvény nem tiltja logikusan, hogy Magyarországra mézet importáljanak és azt kiszereljék, de egyértelmű, hogy a törvény szerint annak az eredetét rá kell írni az üvegre, és mi méhészek akkor valószínű akcióba lépünk, hiszen a fogyasztóknak ezt tudni kell, hogy bizonyos áruházláncok polcain most már nem csak magyar méz lesz, és a méz azon élelmiszerek egyike, melynél nagyon fontos az eredet, hiszen a méz több, mint élelmiszer szoktuk mondani, gyógyszer is. Például a napi mézfogyasztás egyértelműen csökkenti az allergén megbetegedéseket, többek közt azért, mert ha környezetünkből fogyasztjuk a mézet, akkor a szervezetünk felépíti az olyan anyagok ellen a szervezetét, amelyeket akár belélegezhetünk, amelyekkel találkozunk. Egyértelmű, hogy az allergén dolgok elleni harcban segít a helyi méz, tehát hogyha a világ túloldaláról érkezik ez a méz, akkor az sokkal értéktelenebb, mint a magyar. Most fog felértékelődni az, hogy termelőnél kell majd mézet vásárolni. nagyon kíváncsi a szakma, hogy a következő fél évben mi játszódik le majd az üzletek polcain, de mivel exportorientált ágazat vagyunk, termés mennyiségtől függően körülbelül 2/3 exportáljuk az éves méztermésünknek, a nemzetközi piacon a legnagyobb konkurens egyértelmű, hogy az ázsiai óriás ország, Kína, és az elmúlt 10 évben Ukrajna jelent meg a piacon, végtelenül alacsony mézáraival, és mint említettem korábban, virágmézben például árkövetőek vagyunk, a világpiac nincs tekintettel sajnos arra, hogy a magyar méhész mennyiből állítja elő a mézét, mond a világpiac egy árat, ha azon én eladom, odaadom, akkor abból kell gazdálkodnom. Egyébként érdekes, nagyon átalakult a nemzetközi mézpiac, 20 éve még Argentína volt a legnagyobb ország, ahonnan az Európai Unió vásárolta a mézet. Az argentin mezőgazdaság azonban a méhészek szempontjából rendkívül kedvezőtlenül átalakult, megszűnt a legeltetéses marhatartás, mindenhol a génmódosított szója van, és megszűntek ezzel a méh legelők is. Kína 20 éve robbant be a méz világpiacára, mindenki kétvegedve fogadja azokat a termés mennyiségeket, amelyeket Kína bejelent. Például az elmúlt 20 évben olyan év, mint idén Európában, az az rossz, kedvezőtlen év még nem volt Kínában, ott mindig van méz. Ukrajnában pedig érdekes folyamatok játszódnak, geopolitikai helyzetéből adódóan keletre nem tudnak már mézet eladni, megindultak nyugat irányba mézeladással, és mivel a munkaerő mozgás is korlátozott Ukrajnából, nagyon sokan vidéken elkezdtek méhészkedni. Akármilyen hihetetlen, egy legutóbbi számot hallottam, most már közel 400 ezer ember méhészkedik Ukrajnában, óriási szám. 50-100 családot tartanak, mert egyszerűen valamiből meg kell élniük.
És említette, ugye, hogy virágmézből a magyar méhészek árkövetőek az Európai Unióban, akácmézből viszont ármeghatározóak?
Igen, ott ármeghatározóak vagyunk, a magyar akácmézért vannak olyan nyugat-európai nagy cégek, nagy üzletláncok, akik ragaszkodnak a jó minőségű akácmézhez, és így bizonyos határig ott képesek kifizetni azt, amit rossz év esetén, mind az idei is a magyar exportőr ajánl. Tehát akácméz tekintetében mennyire ármeghatározóak vagyunk, arra hagy mondjak egy példát. A mai nap 3-szoros ára van az akácméz nagybani felvásárlásának, mind a virágmézének. Óriási különbség ez.
Hogyha azt nézzük, mennyivel jár jobban egy méztermelő, hogyha exportra adja el a mézét, mint ha idehaza? Mekkora az árkülönbség?
Óriási az árkülönbség. Most, hogy az akác nagybani ára az egekben van, most nem nagy durranás akácmézet kiszerelni, viszont a hosszú évek alatt felépített piacot, fogyasztó réteget meg kell tartani. Virágméz esetében viszont akár 2,5-szerese is lehet ez a különbség.
Előfordul még az, hogy idehaza keverik az importmézet a hazai mézzel? Néhány évvel ezelőtt ez elég nagy botrány volt.
Nem, tehát idehaza ez nem fordul elő. Az áruházláncokban is magyar méhésztől vásárolt mézeket dolgoznak fel. A keverés egyértelmű, a világ legnagyobb mézfelvevő piacán, az Európai Unióban Franciaország, Németország, Olaszország nagy mézkiszerelői végzik ezt a keverést, de ez törvényes, hiszen a címkén fel kell tüntetni azt, hogy mely országokból származik. Pontosítok, sajnos a jogszabály teret ad, lehetőséget ad annak, hogyha 2-nél több országból származó méz van az üvegben, akkor elég ráírni, hogy Európai Unió vagy Európai Unión kívül, de egy a lényeg, nem törvénytelen a mézet keverni. Próbálnak homogén mézet értékesíteni az áruházláncok Nyugat-Európában, ehhez pedig megvan a már bevált recept, hány hordó ázsiai, hány hordó dél-amerikai, hány hordó európai mézet kell összekeverni, hogy egy fogyasztók számára elfogadható minőségű, de olcsó mézet tudjanak kínálni.
2019-ben az adatok szerint a hatóságok 35 milliárd forint értékű hamis élelmiszert találtak a hazai piacon, amiben volt méz is. Mit jelent a mézhamisítás, illetve milyen a hamis méz?
Azért vettem most nagy levegőt, mert én nem szívesen beszélek a mézhamisításról, tehát a rádióhallgatók, mézfogyasztók fejében maradjon az meg, hogy a méz tökéletes, de ha már rákérdezett, nagyon egyszerű, a törvény azt mondja, hogy az a méz, amelyet a méhek állítanak elő növények nektárjából, egy kivétel van a mézharmat méz, amely ugye úgy készül, hogy bizonyos ízelt lábúak megrágják, megcsípik a növényeket, és a növények nedvet bocsájtanak ki, és azt gyűjtik össze a méhek. Tehát emberi kéz nem nyúlhat hozzá. Mézhamisításnak pedig azt nevezzük, ha a mézhez hozzáadnak, vagy elvesznek bármit. Azért mondom, hogy elvesznek, mert 10 éve ezt még kinevettük volna, mit vesznek el a mézből, ma már nem nevetünk, hiszen ázsiai országokban egyértelműen bizonyított, hogy nektárt pergetnek ki a méhészek, hiszen sokkal hatékonyabb úgy a munka, és ezt a nektárt, amelynek akár 30%-os is a víztartalma, ezt üzemekben sűrítik be. Ezt Európában törvény tiltja, mégis ez a méz bejön ide az Európai Unióba. De ami általában a mézhamisításra jellemző, hogy valamit hozzáadnak, ez a valami logikus édesanyag, és ahogy haladunk a korral, és ahogy fejlődik az élelmiszeripar, mindig a legolcsóbb édesítőanyagot adják hozzá. Ez lehet kukoricaszirup, lehet burgonyából, rizsből, cukornádból készített ízesítő anyag, de ezeket a laborok az egyszerű hamisításokat nagyon könnyen kimutatják, csak sajnos a laborok a profi hamisítók után futnak. A méz rendkívül összetett élelmiszer, nagyon sok paramétert kell megnézni ahhoz, hogy egyértelműen rámondhassuk, hogy hamis, ebből problémák is vannak olyan szempontból, hogy a mézet deklaráló jogszabály az élelmiszerkönyvben már régi, frissíteni kellene, hogy mindenki megértse, miről beszélek. Van 10 olyan paraméter, amelynek a megmérése után meg tudom mondani, hogy a méz hamis-e. Viszont ez a 10 paraméter a jelenlegi jogszabályban nem szerepel. És én ugye, hogyha bíróságra citál engem, akit én feljelentek, akkor a bíróság neki fog igazat adni, hiszen a 10 általam beidézett paraméter nem szerepel a jogszabályba. Tehát rendkívül érdekes a helyzet, de egy tény, hogy a profi hamis mézet mi szakemberek sem tudjuk ízre, szagra, illatra megkülönböztetni.
Vagyis akkor csak is kizárólag valamilyen kémiai eljárás, valamilyen laboratórium
abszolút,
tudja.
Abszolút, tehát most már mondok egy-két szót, hogy milyen módszerekkel vizsgálják, szénizotóp vizsgálat van, rendkívül bonyolult, akkor van nukleáris magrezonancia vizsgálat, tehát laikusoknak szinte hihetetlen, hogy milyen mélységig belenéznek a mézbe, ahhoz, hogy meg lehessen mondani, hogy ez hamis vagy nem hamis.
A Szent István Egyetem fiatal kutatója most adták ki közleményben, egy doktorandusz hallgató, éppen egy infravörös spektroszkóp és az emberi nyelvhez hasonló elven működő elektronikus nyelv felhasználásával készít egy olyan szerkezetet, amivel elméletileg gyorsan és a mostaninál sokkal gyorsabban elemezhető a méz, de akkor ezek szerint, ha ön megkóstolja és megkavarja, hiába méhészkedik jó pár éve, nem tudja, nem feltétlenül tudja megmondani egy profi mézről, hogyha az hamis.
Tökéletes hamisítmányról nem lehet. A egyszerűekről egyértelműen, hogy van egy olyan, így rádióban elmondhatatlan íze, amiről egy szakember megmondja, hogy na ez nem méz. És az a baj, mint a többi élelmiszernél is, és elnézést, hogyha többi élelmiszert mondok, nehogy más élelmiszeriparban dolgozók megbántódjanak, de amit gyakorlatilag többsége az élelmiszereknek az áruházláncokban megveszünk, már sok köze néha nincsen az eredetihez. Tehát hozzá szoktattak minket a mű dolgokhoz, ugyanez van méz esetében is. Néha külföldön kóstolok áruházláncban vásárolt olyan mézet, amit egyszerűen kiköpök, annyira rossz, miközben a fogyasztó már nem érzi, mert ő ez már hozzá szokott.
az csak városi legenda, vagy valóban elő lehet úgy állítani mézet, hogy a méheknek kristálycukrot adnak, vagy valami cukros levet, és nem pedig virágra szálva gyűjtik
Igen.
a nektárt?
Akkor megpróbálok pontos szakmai választ adni, így mézet nem lehet előállítani, mert az nem méz. De egyértelmű, hogy ha a méheknek cukros vizet adunk, azt ők feldolgozzák. Ha keveset adunk, mert kénytelenek vagyunk adni, ez napi gyakorlat, különösen most augusztus közepén, hogy az anya ne álljon le a petézéssel, fontos, átverjük, és mi cukros vízzel imitáljuk azt, hogy neki van hordása a természetből, ezért rakja le folyamatosan a petéket, ezekből a petékből lesznek a mi áttelelő méheink. Tehát nekünk ez most szakmailag indokolt, csak a mennyisége kérdés.
De és ezt nem adja el a boltban, mint méz?
De nem is pergethetjük ki. Tehát a mennyiség alatt azt értem, hogy mi annyit etettünk, naponta 2-3 decit, hogy ezt a méhek felélik. Hiszen a fészekben lévő lárva, a növekvő lárva rengeteget fogyaszt, tehát ő ezt a napi, most ilyenkor augusztusban egy méhcsalád naponta 20 és 40 deka közötti méz mennyiséget eszik meg. Ez óriási mennyiség. Ha ez a természetben nincsen, nekünk méhészeknek pótolni kell. Az pedig bűncselekmény, hogyha valamelyik méhész annyi cukros vizet ad a méheknek, hogy az kipergeti és mézként próbálja eladni. De itt megnyugtatok mindenkit, hogy ez a mézhamisítás egyik legegyszerűbb módja, ezt azonnal kibökik egy egyszerű szaharóz vizsgálattal, és általában mi méhészek Magyarországon 20 000-en nem azért méhészkedünk, hogy hamisítjunk, csunk, mi természet szerető emberek vagyunk, imádjuk ezt a csodálatos világot a kaptárban, nyugtatólag hat ránk, hogyha mögöttük állunk, és pláne, ha lenne méz, tehát idén ez nem voltunk nyugodtak, de egyértelmű, hogy a mézhamisítást azt ipari mennyiségben végzik.
És ha már itt tartunk, ez is talán egy városi legenda, és sok vita alapja, hogy melyik az igazi méz, a méz, amelyik becukrosodik, beikrásodik, ki hogy hívja, vagy amelyik soha nem éri el ezt a halmazállapotot.
Minden méz idővel bekristályosodik, tehát ezt jegyezzük meg, ez egy halmazállapot változás, úgy, ahogy mondta. Egyes országokban, mind a skandináv országokban, ahol nagyon sok a repce, amelynek fruktóz-glükóz aránya olyan, hogy több a glükóz benne, mint a fruktóz, ott például csak krémmézet esznek, csak ezt a bekristályosodott mézet. Nagyon érdekes azokban az országokban, ha folyékony mézet viszek, akkor arra hiszik, hogy hamis, így van. Nálunk ez azért alakulhatott ki, mert 40 éve még alig volt repcénk, most pedig volt 20 000 hektár, most pedig van több mint 300 000 hektár. A repce az egyik leggyorsabban bekristályosodó méz, egyre népszerűbb különben hazai fogyasztók körében, és most már kezdik a magyar mézfogyasztók is megtanulni, hogy a méznek van egy ilyen tulajdonsága, hogy idővel bekristályosodik, sőt mézfajtánként függ nem csak az időtartam, hanem a minősége is van olyan, hogy szépen egybe bekristályosodik. Sajnos vannak olyan mézeink, például különben a repce is ilyen, hogy idő után a száraz kristály megjelenik az üveg alján, és ami a száraz kristályból kijött úgynevezett kristályvíz, az megjelenik az üveg tetején. És az, mivel híg, idővel be is erjedhet, azaz, ha egy év múlva levesszük a repcemézet, akkor egy pszenő hanggal nyitjuk ki az üveget, és rohanunk a mézhez, hogy itt valami nem stimmel, miközben ha kanállal összekeverjük az egészet, vagy leszedjük az erjedt részt, az ugyanúgy megehető méz. Tehát még egyszer összefoglalva, az természetes folyamat, hogy megkristályosodik, az akác kristályosodik meg a legkésőbb. A gyümölcscukor tartalma az akácnak másfélszerese, mint a szőlőcukor tartalom, és ez okozza azt, hogy nagyon későn kristályosodik meg.
Függ attól, hogy milyen hőmérsékleten tartom? Mert ugye, mint említette, vannak olyan kereskedők, akik betáraznak, lehet, hogy a tavaly készült mézet adják el, vagyis ezek szerint az nem számít, hogy én most májusban vettem, mert az lehet, hogy tavalyi méz, lehet, hogy hát idei nem májusban, de hogy ettől is függhet a bekristályosodás. De visszatérve az eredeti kérdésre, számít az, hogy én hol tartom? Hűtőben, melegben, hidegben?
Számít, de én leegyszerűsíteném ezt a témát, túl melegben napon ne tartsuk. Tehát bárhol teljesen fölösleges hűtőben tartani, én is szoktam hallani, hogy beteszik a hűtőbe, sima space-ban vagy szobahőmérsékleten a legjobb, ne legyen tűzőnapon és ne legyen melegben a méz, és egyértelmű, hogy minél frissebb a méz, tehát mindig az évi mézet keressünk, annál pozitívabb a hatása a szervezetünkre.
És hogyha már a bekristályosodást nézzük, a beltartalma nem változik ettől a méznek?
De. Ja, elnézést, a bekristályosodástól nem változik, az idővel változik, ezért van az, hogy szokták mondani, hogy a méz örökké jó, igen, olyan szempontból, hogy nem okoz károsodást, tehát a fáraók sírjába tett mézet is a régészek megették, és semmi bajuk nem lett. De mint jótékony hatás az a megtalált méz, már semmit nem fog eredményezni, tehát még egyszer mondom, friss mézet együnk, és ha már itt tartunk, alakítsunk ki méhészekkel baráti kört, nézzük meg magunknak azt a méhészt, és ha szimpatikus, általában tőle vásároljunk. Azért mondok több méhészt, mert így több fajta méhészhez is hozzájuthatunk.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Brosz Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!